kHz-es, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Súlyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári körnévvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodaépületet, valamint csaknem 6 ezer négyzetméternyi műhely és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kistelepüléseken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Napközben északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, beborul az ég. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A napokban került sor a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthon átadására, melyet Palánki Ferenc megyés püspök áldott meg. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye beruházásában megvalósult 99 férőhelyes korszerű idős otthon az egyházmegye szociális szolgálata fejlesztésének újabb jelentős állomása. Köszöntőjében Palánki Ferenc megyés püspök örömét fejezte ki, hogy számos nehézség és akadály leküzdése után elérkezett a várva várt nap, amikor birtokba vehetik az új intézményt. Mint fogalmazott, valami nagyon jó dolgot építettünk ide, amely nem csak falakban és korszerű körülményekben mérhető, hanem abban a lelkületben is, amely életre hívta. Beszédében hangsúlyozta, az egyház szociális intézményei azért jönnek létre, hogy valódi szeretet otthonok legyenek, ahol a magas szakmaiság a keresztény lelkiséggel és az odaadó szeretettel találkozik. Nem érdemszerzés vezérli a szolgálatot, hanem annak felismerése, hogy a másik emberben Isten képmását szemlélhetjük. A másik ember ablak Istenre, minden ember végtelen érték, aki segít bennünket a Teremtőre figyelni és a szeretetben növekedni. Külön kiemelte, hogy az idősekben, a gondozásra szoruló testvérekben is Isten csodáját szeretnénk felfedezni és tisztelettel szolgálni, fogalmazott a főpásztor. A köszöntőt követően sor került az intézmény megáldására és az ünnepélyes szalagátvágásra is. Idősek otthonának alapkövét helyezték le a Hajdú-Bihar vármegyei egyeken. A 25 személyes intézményt 1,2 milliárd forintos beruházással valósítja meg a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye, jelezte a földbe helyezett időkapszula megáldása előtt Palánki Ferenc megyés püspök. A főpásztor kiemelte, a már működő idős otthon mellett épül fel az új intézmény, ahová átköltöztetik a 25 gondozottat, majd a régi otthon felújításával további 25 férőhelyet létesítenek a beruházás második ütemében. Ha mindkét épület elkészül, az egyeki szociális otthon önálló intézmény lesz, és Szent József nevét fogja viselni. Szent József maga is gondozó volt, a gyermek Jézus gondviselője, mondta a névadással kapcsolatban a főpásztor. Miloczky Attila polgármester elmondta, településükön hiánypótló beruházás az új otthon építése, mert jelenleg is várólistás az ellátás. Az önkormányzat terület biztosításával támogatta az egyházi fejlesztést, fűzte hozzá a polgármester. A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadást Nyíregyházán a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. A böjtöt sokan ma is elsősorban szabályokhoz, lemondásokhoz és tiltásokhoz kötik. Szabó Tamás egészen más megközelítésből beszélt a 40 napos időszakról. Kiemelte, nem a mit nem szabad kérdésen van a hangsúly, hanem azon, hogy miért vállaljuk a böjtöt, és miként válhat az a mindennapi életünket formáló erővé. A böjt célja így nem az önmagáért való aszkézis, hanem a boldogság, a szeretet és a tudatos élet felé vezető út. Az est során elhangzott, a böjt nem egyszerű kampányszerű vállalás, hanem hosszabb távú elköteleződés. Ha valaki kitartóan gyakorolja, életformává válhat. Szabó Tamás a bőti időszakot lelki edzőtáborhoz hasonlította, amely nem a testi izmokat, hanem az ember belső énjét és kapcsolatait erősíti.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag 7 nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Művelődés történeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az egész délutánt megtöltő program fő témája Árpádházi Szent Erzsébet személye és kora volt, akit a művészeten, az irodalmon keresztül közelítettek meg az előadók. Dr. Bubnó Hedvig, a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója, egy 15. századi szerző alkotásán keresztül közelítette meg Erzsébet kultuszának kialakulását.
Második András első házasságából született ugye Árpádházi Szent Erzsébet, második házasságából pedig Árpádházi Jolánta. Jolánta férhez ment az akkori időszak egyik legnagyobb uralkodójához, aragóniai első Jakabhoz, aki a hódító melléknevet kapta, tehát ez is mutatja a nagyságát, és ekkor a házasság révén ugye nem csak maga a hercegnő Jolánta került Hispániába, hanem az udvartartásával meglehetősen sok magyar. De minket végül is az érdekel, hogy ez a Jolánta, mint hódító Jakab felesége, nagyon gyorsan útjára indította a féltestvérének, Erzsébetnek a kultuszát, akit ugye gyorsan szentjavattak, és így módon Jolánta már egy igazi, hát olyan családi tartalékot tudott a politikájába, a kultúrpolitikájába bevinni, amit az ő féltestvére és az ő tevékenysége jelentett. Akinek a modernitásához természetesen az adott korszakban nem férhet kétség, hiszen a legmodernebb eszméket követte, Szent Ferencnek a Krisztus követő eszméit, most így összefoglalóan, és természetesen ezek is megjelennek majd abban az irodalmi alkotásban azok az erények és az a fajta példamutatás, amire a szerző Fernán Pérez de Guzmán, egy 15. századi szerző fölhívja a figyelmet, és ezzel, mint korai humanista a félszigeten, igyekszik a 13. században útjára indult Erzsébet kultuszt tovább éltetni és megerősíteni, természetesen a kor elvárásai szerint, tehát egy picit humanizált megoldással, vagy tehát irodalmi formában, humanistább irodalmi formában, csodálatos módon.
Fráter Kecskés Attila atya, a konferencia vendégelőadója, Erzsébet és Lajos házasságát emelte ki, és mutatta be ezen keresztül az emberi élet megszentelődésének lehetőségét a Szentségi Házasság intézményében.
Szép dolog a magyar történetben, ugye, hogy az első királyi család, ugye egy szent család volt, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és hát közeledünk ahhoz, hogy az utolsó királyi család is ilyen legyen, hiszen 4. Károly királyunkat már boldoggá avatták, és már elindult itt a királyné boldogávatási eljárása is. Például házaspárokat avattak már szenté, éppen a házasságukra való tekintettel. Tehát ez az emberi életnek, a megszentelődésnek, a kiteljesedésnek a formája a házasság, és annak a szentségként való megélése. Szent Erzsébet és Lajos Őrgróf házasságával kapcsolatosan tulajdonképpen az ő kettejük egysége fogalmazódott meg bennem, illetve hát ilyen néhány érdekes szempont, hogy az ő leszármazottaik tulajdonképpen egyrészt a mai korban is élnek sokfelé, még Magyarországon is, és hát egészen mondjuk ilyen kiemelkedő személyek a középkorban, például Szent Erzsébet egyik leszármazotta, második Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem felesége, a mostani angol király.
A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola 52 hallgatója vehette át oklevelét a 2025-26-os tanév téli diplomaosztó ünnepségén. A program közös imádsággal vette kezdetét az ünnepi elnökség bevonulása után. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében a Krisztus hívők jogait és kötelezettségeit állította középpontba a kánonjogi kódex alapján. Kiemelte, hogy a megszerzett tudás nem öncélú, az a hiteles tanítás megélését, hirdetését és védelmét szolgálja. Könyvbemutatóra készülnek a Görög Katolikus Múzeumban Nyíregyházán. Dr. Ivancsó István professzor görög katolikus áldozópap új könyve Csépes János görög katolikus vértanúpap tanúságtételét mutatja be történelmi és egyház történeti összefüggésekben. A könyv bemutatójára február 28-án szombaton 10 órától kerül sor a Görög Katolikus Múzeumban. A könyv bemutató betekintést nyújt Csépes János életébe, hitvalló helytállásába és vértanúságának történelmi hátterébe. Az esemény mindazok számára ajánlott, akik érdeklődnek a görög katolikus egyház története, a 20. századi üldöztetések és a személyes tanúságtétel ereje iránt. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráját Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén, február 24-én kedden, 18 órakor dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri évei címmel tart előadást a Lajosvárosi Találkozások házában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel ér az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta: de az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki: takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! A lélek a pusztába vitte Jézust. A római liturgia szent meggyőződése, vagyis a szent lélek titkos üzenete, hogy nem szabad a szent 40 nap idejében, amely keresztségünk, tehát isteni és örök életünk eredetét ünnepli és valósítja meg évről évre, és különösen két utolsó hetében, a szenvedés idejébe belépni anélkül, hogy tudatosítanánk. Ádám elbukott, van áteredő bűn, amelynek következménye a rettenetes szellemi-lelki egyensúlyvesztés a szent keresztség után is bennünk marad. És hogy Krisztus győzött az őskígyó minden kísértésén, és lerontotta kelepcéit. Minden vallási érzés, meghitt keresztútjárás, lelki gyakorlat előtt ott van a szigorú követelmény. Vedd komolyan, keresztény lélek, ezt a két valóságot, amelyet nem azért tár fel előtted Isten szent lelke és adja eléd évente a szent liturgia által, hogy csupán teológiai eszmefuttatások tárgyává tedd, hanem hogy beletekints a bűn igazi mélységébe. Hogy meglásd a bűn lázadás, kegyetlen, engesztelhetetlen istentagadás és önistenítés bármilyen mezben is jelenjék meg a felszínen. És ha ezt beláttad, vonulj ki Krisztussal a pusztába. Csak a pusztában kezdődhet minden, minden igazi történet Isten és ember között. Advent elején keresztelő Jánossal vonultál ki a pusztába, Krisztusra várakozva. Most uraddal, Krisztusoddal menj a pusztába böjtölni és imádkozni, hogy tanulja légy győzelmének a bűnszerzője fölött. Gondolkodj el, mi ez a pusztasság. Már nem csupán magány, a város elhagyása, ahol szeretteid laknak és sokan mások, hanem egyfajta kizárólagos együttlét Jézus Krisztussal. A Szentlélek azt akarja, hogy lásd azt a gigantikus küzdelmet, amelyet a sátán vív ellene, és amelyet Krisztus vív meg érted, és azt a véres verítékes, ugyanakkor csodálatosan könnyed győzelmet, amelyet az Úr a gonosz felett aratt. Az ember megkísértett lény. A legnagyobb kísértés kezdete nem látszik okvetlenül kísértésnek. Csupán egy kérdés, amely Isten neked adott parancsára vonatkozik. Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehetek a kert valamennyi fájáról. Ha belebocsátkozol a gonosszal folytatott párbeszédbe, biztosan elbuksz, mert ő erősebb és okosabb nálad. Csak az segít, hogy szóba sem állsz vele. De mit tegyél akkor, ha észre sem lehet venni a nagy kísértés kezdetét? Maradj állandóan Isten imádásában. Ha a magasságbelit választod oltalmadul, semmilyen veszedelem nem érhet téged.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš sa 40 dní postí a je pokúšaný. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané. Svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu. Počuli sme slovo pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Atunci ingerdas le Jézus es assunto duho andei pusta tezumavelles katharle beng. Starvardes gyes, haj starvardes rátya, csihálas khanci, kanabohajlo. Pasilas karing lesz teo beng, haj pendas leszke. Teledév lesz kosávo, szan pent, tekerjon már reszke kadal barra. O Jézus pale pendas leszke, ramo messi, o manus naperi már esatrail, ba visszakosíti massa, szó andale dév lesz komujavel. Atunci o beng ingerdas lesz ande smunto foro, haj torgyárdas lesz palek hangei reszko súto. Teledév lesz kosávo, szan pendas leszke, súde tutéle, ke viko diramo messi poroncila peske ingeronge, ke pepenge palmite inkrentu tena malavestio punre andel bar. Hendas leske palpale o Jezus, viko doramo messi tenazuma vtiera es ledeiv les. Mai palakadi peeg báro plaingerdas, o bengle Jézuses, haj szikadas leszke szalalumaket hema, haj kodolenge báripe. Dik heszkadal szatuke dav pendas, tepel csangarudi sama. Bau Jézus trádas lesz pestar, zsatar mandar puluto ramomeszi, kje rájeszti edéb lesz rudin, haj fere leszke slugin. Pekadi obenkot hemuklas lesz, haj avilele inzséri leszte, te zsutin lesz.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Matthäus. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, In der Schrift heißt es, Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel, und dienten ihm. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell, magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, euharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie, úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet, a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált, beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, minthogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja. Jöjj hatalmaddal, Atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja, legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek, gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörülhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja: Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Imája.
Ima a családi békéért Szent Rita közbenjárását kérve. Szent Rita, te gyermekkorodban, nagy lánykorodban, házas életedben, szüleidnek és környezetednek mindig napsugara voltál. Ártatlan mosolyod, mint az erény illata őrizte meg a családban az egyetértést és a békét. Szelídségeddel legyőzted indulatos férjedet, nagy türelemmel teljesítetted anyai kötelességedet. Érdemeid alapján kérd Istent, a béke szerzőjét és a szeretet kedvelőjét, hogy a mi családunkban is örökké égő lánggal égjen a béke és a szeretet tüze. Adj, Uram, Szent Rita közbenjárására békét napjainkban. Adj családunknak alázatosságot, reménységet és erős hitet. Engedd, hogy a testvéri, a szülői és a hitvesi szeretet kötelékei fonjanak egybe minnyájunkat. Egymást tiszta szeretettel szeressük, hogy a béke és a szeretet gyermekei legyünk. Szent Rita, közbenjárásod által tégy méltóvá minket arra, hogy az Úr Jézus egykor bennünket is boldognak nevezzen. Általa és vele legyen az Istennek dicsőség és hatalom. Amen.